Janka Ferenc görögkatolikus atya adventi trídumának harmadik befejező részét hallhatják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, karácsonyi készületünk adventi trídumának harmadik napján a Szent Háromság harmadik személyéhez kapcsolódva gondolkodunk, elmélkedünk a szeretetről. Az első nap az Atya háza kapcsán a paradicsomkert, a kiűzetés és a hazafelé vezető út kapcsán beszélgettünk a helyeknek a fontosságáról. Hogy milyen fontos, hogy észrevehessük azt, hogy hol vannak a szent helyek, ilyenek a templomok, de a legfontosabb szent hely, ami szívünknek a szentélye volna, ahova az Isten szeretete be akar térni. A második napon a Fiú Istennel kapcsolatban, aki öröktől fogva született az Atyától is majd, és emberré lett az idők teljességében, és majd eljön ítélni élőket és holtakat is, az ő országának nem lesz vége, az időről elmélkedtünk. Arról, hogy hogyan tudjuk megragadni a múltunkban egy szépet és a jót, és hogyan tudjuk elengedni mindazt, ami terhes, gondot okoz nekünk és fájdalmat okoz, hogyan tudunk jelen lenni az Isten szeretetében, és hogyan tudjuk a mi jövőnket félelem és szorongás és rettegés nélkül elgondolni, mint az Isten szeretetébe való megérkezést. Ezen a mai estén pedig a szeretetről elmélkedünk, amire vágyódunk, de bizony sokszor hiába vágyódunk rá. Babics a lírikus epilógiában talán az újkori gondolkodás történetnek az esszenciáját foglalja össze, amikor így szól: csak én bírok versemnek hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban, a mindenséget vágyom versbe venni, de tovább magamnál még nem jutottam. És már azt hiszem, nincs is rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van, vak dióként dióban zárva lenni, s törésre várni be megundorodtam. Az elszigetelt és először önmagára büszke alany, aki Descartes-tal kezdve a gondolkodom tehát vagyok, a cogito ergo sumnak a filozófiai belátásában vélte megtalálni a bizonyosságot, bizony rájön arra, hogy ha csak magából indul ki és magára alapozza az értelmi bizonyosságot és a világ bizonyosságát, akkor egyedül marad. Adinak a sorai valahogy ennek a fájdalmát közvetítik, és az ebből való kitörésnek a vágyát. Sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fönség, éjszakfog, titok, idegenség, és lidérces messzefény, és lidérces messzefény. De jaj, nem bírok így maradni, szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié, és lennék valakié. A költő itt föladja a géniusznak a magányos zsenialitását, a hűvös távlatokat és a magányos fellegek fölötti létet azért, hogy valaki szeresse, hogy valaki kimondja rá azt, hogy jó, hogy vagy, szeretlek téged. A szeretet örök témájáról írt könyveknek és műveknek az egyik gyöngyszeme, Erik Frommnak a Szeretet művészete című könyve, azt mondja, hogy az embernek az alaphelyzete az, hogy a bűnbeesésben az ember magányossá válik, félelmek veszik körül és szorongóvá válik, és ebből az egyetlen igazi megoldás a szeretet. De milyen szeretet? Hosszan beszél az orgiasztikus állapotokról, a konformizmusról, a munkavégzésről, aztán a szeretetben a függőségekről, a szadisztikus, az uralkodó és a mazohisztikus, a behódoló szeretetről. Mindezt érdemes nagyon elolvasni és elgondolkodni rajta, én egy gondolatát szeretném kiemelni és ezzel vitázni. Az első részével egyetértek, a másodikkal nem. Azt mondja, az embernek alapvetően két fajta szeretetre van szüksége. Az egyik az anyai típusú szeretet, a másik az apai típusú szeretet. Az anyai típusú szeretet az föltétlen, az a jelszava, hogy mivel a gyermekem vagy bármit csinálsz, szeretlek téged. Az apai típusú szeretet viszont követelményeket támaszt. Azt mondja, hogy ha hibáztál, akkor vállalnod kell a hibádnak a következményeit azért, hogy újra szeresselek téged. Az anyai szeretet elveszíthetetlen, az apai szeretet elveszíthető, de vissza is nyerhető. Mind a két fajta szeretetre szükségünk van. És az apai típusú szeretet persze nem azt jelenti, hogy az apák csak ilyennel szeretnek, vagy az anyák csak anyai típusú szeretettel. Nagyon jól tudjuk, hogy néha az anyuka inkább a tábornok, a papa pedig a külismaci, akinek csak elég sokszor kell mondani, és aztán úgy lesz, ahogy a gyerek akarja. Vagyis ezek szeretett típusok, amelyek kifejezik azt, hogy milyen szeretetre van szükségünk. Hogyha valaki csak anyai kényeztető vagy majom szeretetet kap, akkor őt nem készítik föl az életnek a kihívásaira. Azt gondolja, hogy az egész világnak az a dolga, hogy őt kiszolgálja és kényeztesse. Bizony, ez nem így van. Ugyanakkor, hogyha valaki csak apai típusú szeretettel szeretnek, akkor ő úgy érzi, hogy csak akkor értékes, ha teljesít. Az egész korunkra jellemző egyébként ez a szeretet, és nagyon sokan azért érzik magukat idős korukban értéktelennek és fölöslegesnek, mert már nem végeznek termelőmunkát, és úgy gondolják, hogy a legjobb, ha az ember nincsen senkinek a terhére. Pedig a szenvedésnek is vannak gyümölcsei, a szenvedő ember érzékenyebbé válik, és meglát olyan dolgokat, amiket esetleg a sikeres ember nem, és a szenvedőkről való gondoskodásnak is van egy szépsége. Egy édesanya mondta a betegsége kapcsán a fiával való kapcsolatáról, a betegségemben tudtam meg azt, hogy a fiam mennyire szeret engem. Kedves testvérek, Erik Fromm aztán azt mondja, hogy az érett embernek ki kell fejlesztenie magában ezt a kétfajta szeretet képességet. Az apai típusú szeretetet és az anyai típusú szeretetet. Vagyis tudnia kell azt, hogy vannak az életnek bizonyos fázisai, amikor követelményeknek kell megfelelni, hogy az életben sikeres lehessen. Ugyanakkor tudnia kell pihenni is és lazítani, mert különben, hogyha túlfeszíti a húrt, tönkre megy és idő előtt felégeti a szervezetét és az egészségét. Meg kell találni azt a bölcs mértéket és arányt, ahogyan önmagunkat apai és anyai típusú szeretettel tudjuk szeretni, és az embertársainkat is, családtagjainkat, munkatársainkat, mert a szerest fele barátodat, mint önmagadat parancsa nem azt jelenti, hogyha nekem szigorúságra van szükségem, akkor a másikhoz is szigorúnak kell lennem. És hogyha most nekem pihenésre vagy lazításra van szükségem, akkor a másikhoz is így viszonyuljak. A szerest fele barátodat, mint önmagadat azt jelenti, hogy úgy szeresd őt, ahogyan most neki szüksége van erre. Aztán tovább megy Erik Fromm, és azt mondja, hogyha az ember kifejleszti magában ezt a kétfajta szeretetképességet, akkor gyakorlatilag önmaga apjává és anyjává válik, és saját maga istenévé is. És itt egy nagyon nagy bökkenő van. Vajon igaza van-e ennek a nem teista, humanista pszichológusnak, szociológusnak? Hát először vizsgáljuk meg a szülőkhöz fűződő viszonyt. Vajon tényleg az a felnőtt ember, aki már teljesen a saját apjává és anyjává válik? Biológiailag nem vagyunk erre képesek, de pszichológiailag sem szükséges ez. Mert igaz, hogy az embernek, ha felnő, megváltozik a viszonya a szüleihez, de ez nem azt jelenti, hogy megszakadna a kapcsolat. Erik Fromm sokkal inkább a kamaszról beszél, a lázadóról, akinek mindent a saját erejéből kell megalkotnia és létrehoznia, és egyelőre függetlenné válik. De a felnőtt gyermeknek a szülőkhöz egy újfajta viszonya kezdődik, és ez nem teszi fölöslegessé, és nem méltatlan a felnőtt gyermekhez a szülők iránti szeretet, sőt, hogyha valaki erre nem képes, az nem vált igazán felnőtté, mert aztán megfordulhat a szeretetnek az aszimmetriája, mert először a szülőktől kapunk sokkal többet, mint gyerekek, aztán kiegyenlítődik, és bizony nagyon sokszor előfordul az, hogy a szülő idős korában rászorul a gyermekének a támogatására és a szeretetére. De nem csak arra. Van még egy nagyon fontos dolog, amit az előttünk járó generációnak kell megtanítani a fiatalabb nemzedéknek, és pedig ez mi, amiről ma nagyon keveset beszélünk, mert ez vált igazán tabuvá. Azt kell megtanítani a szülőknek és a nagyszülőknek, a gyermekeknek és az unokáknak, hogy hogy kell emberhez méltó módon megöregedni, és hogy lehet emberhez méltó módon meghalni. És különösen, hogy lehet keresztény emberhez méltó módon megöregedni és meghalni. Vagyis nem igaz az, hogy a felnőtt ember saját maga apjává és anyjává válna, önállóvá kell válnia, kezdeményezővé, de ez nem szünteti meg a szülőkhöz való kapcsolatot, és nem teszi ezt méltatlanná. És még inkább így van ez az Istennel való kapcsolatban. Nem méltatlan a felnőtt emberhez az, hogyha az Istentől tanulja a szeretetet. Marika lányomnak a gimnáziumban az egyik tanára azt mondta, csak a gyenge embernek van szüksége Istenre. A felnőtt érett ember megoldja az életének a problémáit egyedül. Azt gondolom, nagyon sokan gondolják így, és nagyon sokan élnek ebben a tévedésben. És itt egy másik pszichológus szeretnék előhozni, Eric Byrne, az Emberi játszmák című nagyon ismert könyvnek a szerzője, aki a könyv végén három személyiség központról beszél. Azt mondja, van a gyermeki énünk, van a felnőtt énünk, és van a szülői énünk. Mind a háromnak megvan a maga értéke és maradandó fontossága. A gyermeki énnek a spontaneitás, a csodálkozás képessége, az önajándékozásnak a képessége. Egy gyermeknek még nincsen nagy tulajdona, a saját ölelő karjait adja, amikor az édesanyjának az ölelésébe fut, vagy amikor az édesapját megöleli. Ez a gyermeki énnek az értéke maradandó, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos tanítást ad nekünk az evangélium. Mit mond Jézus a gyermekségről? Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az nem megy be oda. Aztán a másik ilyen fontos személyiség központunk a felnőtt én. De ezzel kapcsolatban is csodálatos tanítást ad az evangélium. Mit mond erről Szent Pál apostol? Azt mondja, ti a szentek polgártársai vagytok, és Isten háza népe. Ez a polisznak a polgárát idézi a szemünk elé, a közösségi felelősséget, nem föltétlenül a napi politikát, bár az iránt is felelősséggel tartozunk, hogy az összeegyeztethető legyen a mi értékrendünkkel. De a közösségért viselt felelősség, ez a felnőtt kereszténynek, az életének egy nagyon fontos aspektusa kell, hogy legyen. Először persze a legkisebb közössége, a családja, a rokonsága, a munkatársai, de az ország és Európáért is felelősséggel tartozunk. Persze az Ordo Caritatis szerint, a szeretet hierarchiájának a megfelelő módja szerint. Jézus azonban erről az egyenrangú szeretetről még többet mond. Azt mondja, nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtulattam nektek, amit az én atyámtól hallottam. És még nem áll meg itt, azt mondja, hogy nem vagyunk szolgák, hanem barátok vagyunk, hanem a barátsággal kapcsolatban még egy csodálatos tanítást ad, azt mondja János evangéliumában. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Ennél többet nem lehet adni. Mindennél többet nem lehet adni. Volt egy afrikai professzorunk, akit megkérdeztünk Rómában, hogy vannak-e törzsi vallást valló rokonai ismerősei, és azt mondta, hogy vannak. És megkérdeztük tőle is, hogyan beszél ezeknek Jézus Krisztusról, a kereszténységről. És két nagyon egyszerű mondatot mondott, ami azóta számomra mindenféle párbeszédnek, vallásközi párbeszédnek, ökumenikus párbeszédnek, és mindenféle egyéb párbeszédnek az alapját jelenti. A következőt mondta, a kinyilatkoztatott szeretet mélysége számít, és ebben Jézus Krisztus felülmúlhatatlan. És ez az, amit Jézus Krisztustól tanulhatunk, ez az, amihez hűségesnek kell lennünk, ez az, amiben fejlődnünk kell. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. A harmadik típusú szeretet pedig a szülői szeretet. A szülői szeretetnek az értéke a felelősség és a tudatosság. Mit mond a Szentírás, mit mond az Új Szövetség az apai szeretetről? Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. De ki is egészíti Jézus, azt mondja, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok. De az evangéliumban és a Szentírásban nem csak az apai típusú szeretetről hallunk, hanem az anyai típusú szeretetnek a tökéletessége is jellemzi az Istent. Nagyon jól tudjuk, hogy az Isten nem férfi és nem nő. Az emberre jellemző ez a nemi két formaság, két alakúság, és nem egymás ellen különbözünk, hanem egymásért. De az Istenben mindenféle tökéletesség megvan, amit egy férfi és egy nő, amit egy édesapa és egy édesanya megélhet. És ezzel kapcsolatban mondja gyönyörűen Izaiás próféta az anyai szeretetnek a mélységéről, és az Istennek még az anyai szeretetet is fülülmúló szeretetének az intenzitásáról. Vajon elfelejti-e az asszony gyermekét? Vajon elfelejtkezhet-e az édesanyja méhe szülöttéről? A próféta realista, nem idealista, mert így folytatja. De ha még elfelejtkezne is, én akkor sem felejtkezem el rólad, Izrael. Vagyis az Isten mindenféle apai és anyai szeretetnél jobban szeret bennünket. Lehetővé teszi azt, hogy növekedjünk ebben a szeretetben. Hogy megőrizzük a gyermeki énünket, hogy kifejlesszük magunkban az ajándék várásnak és az ajándék elfogadásnak a képességét, a rácsodálkozást és a szüntelen nyitottságot. Hogy kifejlesszük magunkban a polisz polgárának a felelősségét az embertársak iránt, és kifejlesszük magunkban a barátságot, hogy barátságos emberek legyünk, olyan emberek, akikkel jó találkozni, akikkel jó beszélgetni, akik barátok, és akik, ha nem is egyszerre, de apró pénzre váltva az életüket ajándékozzák oda, mert végső soron csak az a miénk, amit elajándékozunk. És ez tanít meg bennünket a szülői felelősségre, a felnőtt embernek, az érett embernek a felelősségére, hogy törekedjünk a tökéletességre, és ugyanakkor legyünk irgalmasok másokhoz, és legyünk irgalmasok saját magunkhoz is, mert aki magával szemben kegyetlen és könyörtelen, az nem tud irgalmas lenni másokkal szemben sem. Fontos, hogy az adventi szent időben találjunk időt a pihenésre is, mert nagyon gyakran a türelmetlenségünknek, az idegességünknek az az oka, hogy túl sokat akarunk, és a csalódottságunk miatti frusztrációnkat másokon verjük el. Ne szégyeljünk pihenni, megnyugodni, egy kicsit csendben várakozni, várni arra, hogy a Jóisten szeretete megszólítson bennünket. Kedves testvérek, a szeretetre várakozunk, az Isten szeretetére. Ez a szeretet nem egyszerűen található meg. Szükségünk van más embereknek a szeretetére, és szükségünk van az Isten szeretetére. József Attila egy gyönyörű versében a következőképpen fogalmaz: sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Nagyon nagy szükségünk van olyan emberekre, akiktől szeretetet kapunk, akiktől megtanulhatjuk azt, hogy mi is szeretetre méltóak vagyunk, és hogyha megéljük azt, hogy mi is szeretetre méltóak vagyunk, akkor tudjuk ezt a szeretetet mások felé is közvetíteni, akik szintén megélhetik majd azt, hogy nagyon szeretem, nagyon tudom elfogadni magamat, mert van valaki, aki engem előbb szeretett. Ez az előbb szerető igazán a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben az Isten. Az Isten közeledik most hozzánk ezen a mai estén is, ebben a szent liturgiában is. Az Isten ingyenes, megbocsátó szeretete közeledik hozzánk. És a liturgiának a jellemzője egyfajta összművészet. Nagyon szeretem ezzel kapcsolatban fölidézni Baudelaire-nek a Kapcsolatok című versét, ami így kezdődik: templom a természet, élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva, jelképek erdején át visz az ember útja, s a jövevény szemünk barátként köszönti, ahogyan a távoli visszhangok egyberingnak valami titkos és mély egység tengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény egymásba csendül a szín, a hang és az illat. Milyen színekkel találkozunk a liturgiában? Találkozunk a liturgikus színekkel, az adventnek a lilájával vagy bordójával, és az ünnepnek a fehérjével, a feltámadásával, a feltámadásnak az aranyával. Találkozunk a szentképeken és az ikonokon az arannyal, a romolhatatlanságnak, a színével, az örökkévalóságnak, a fényével, mert az arany igazából nem is festék, hanem nemes fény, fém, ami nem oxidálódik és nem vegyül, és a romolhatatlanságnak a legszebb kifejezője és az értékességnek. Találkozunk a vörössel, a vérnek a színével. Krisztus ezért van vörös ruhában és kék palástban, mert az emberi természetet a vörös szín, a vérnek a színe, a húsnak a színe, a tűznek a színe jelenti, a kék pedig a transzcendenciának, az égnek, az áttetszőségnek, a transzparenciának a színe. Így vezetnek bennünket a színek is az Isten szeretetének a megtapasztalása felé. Még egy fontos mozzanat a tanítása van az ikonoknak, amelyek egy görögkatolikus templomban hagyományosan, mint ahogy minden ortodox templomban is ikonosztázion van, ahol egy érdekes jellemzője az ikonoknak a fordított perspektíva, vagyis nem tőlünk szűkülnek a perspektívikus vonalak és találkoznak valahol, hanem felénk közelednek. Nem mi nézzük az ikont, hanem az ikon világa, az Isten szeretete szemlél bennünket. Ez is jelzi azt, hogy az Isten világa közeledik hozzánk, és nekünk nem pusztán szemlélni kell, vagy nézni kell, hanem hittel szemlélni, és akkor a láthatón keresztül a láthatatlannal találkozunk. Az Istenről beszél a hang is. Szent Ágoston csodálatosan mondja, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Ez is biztosan így van, Ugyanakkor van egy olyan mondás, hogy ha az ember fájdalom éri, akkor fájdalmában először megnémul, és nem tud mondani semmit. Aztán talán tud majd egy idő után már beszélni róla, és hogyha igazán kezdi elfogadni és földolgozni a gyászát, akkor megénekli. Fontos, hogy részt vegyünk az énekben, mert aki énekel, kétszeresen imádkozik, annak oldódik a fájdalma és a gyásza, és annak dupla lesz az öröme. És itt van végül az illat, a szín, a hang és az illat, a tömjénnek az illata, amiről van egy nagyon szép zsoltár. Igazodjék föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat gyanánt. Kedves testvérek, a gesztusoknak van egy olyan üzenete, gondoljunk a kézfogásra, az ölelésre, a csókra, a részvétnyilvánításra, és más egyéb olyan gesztusokra, amelyek olyasmit mondanak ki, amit szavakkal nem tudunk kifejezni. A liturgián is a térdhajtás, a meghajlás, a leborulás, a keresztvetés, mind-mind a gesztusokkal való imádkozás, egy gyertyának a meggyújtása, az a fény, az a kicsi fény, ami a hitnek a fényét jelképezi, ami nem világítja be az egész teret, de annyi fényt ad, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni. Kedves testvérek, ezen az adventi készületen, a karácsonyt megelőző időszakban ide eljöttünk, hogy belépjünk a szent térbe. Szent Bernát azt mondja, hogy a paradicsomba nem a lábunkkal lépünk be, hanem a szívünkkel. Nyissuk meg most a szívünket, hogy ez a szent térnek a középpontja lehessen, mert az Isten ide akar, ami szívünknek a jászolába akar megszületni. Eljöttünk ide, hogy a szent időbe bocsátkozzunk bele. Martin Bubert idéztük, aki azt mondja, nem az imádság van az időben, hanem az idő az imádságban. Amikor az ember imádkozik, akkor egy különleges idődimenzióba lép be. A múltját az Isten gondviselő szeretete kíséri. A jelenében jelen van Krisztusnak a megváltó gondoskodása, és a jövőben pedig az Istennel való találkozásra vár. Ez a mi igazi talentumunk, ez a mi igazi képességünk, ez a mi életünknek az értelme. És persze, hogy vannak földi céljaink, de a mi igazi végső célunk az örök boldogság. És ezért az idővel kapcsolatban nagyon szép az, amikor egy másik embertársunkra azt mondjuk, hogy rád emlékezem, veled vagyok és rád várok. De még szebb ez, amikor az Istennel kapcsolatban mondjuk ezt, Istenem, a te szabadító tetteidre emlékezem, az üdvtörténetben és a saját kisbetűs üdvtörténetemben. Szólj, Uram, hallja a te szolgád, ahogy a kis Sámuel mondta, és a jövővel való kapcsolatban pedig azt mondhatjuk, hogy ugyan félünk az ismeretlentől, és tartunk esetleg a betegségtől, és emberként mindig félünk a haláltól, de ahogy Adi mondja, köszönöm, köszönöm, köszönöm című versében, napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, hol dőltek s épültek az oltárok. Köszönök neked mindent, köszönöm, hogy te leszel a halál. Kedves testvérek, ha így tudjuk elgondolni a mi életünk végét, ha úgy érezzük, hogy az élő Isten vár bennünket majd a halálban is, akkor a halál valóban csak egy küszöb lesz, ami az örök életnek a kapuja és az ajtaja lesz. És eljöttünk, hogy jelen legyünk itt a szent helyen, a szent időben, a szent szeretetben, az Isten megváltó szeretetében. Mert ez a legfontosabb. Szent Ignác a híres Szusszipet kezdetű imádságában a következőt mondja, fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem, mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttem korláttalan, Úr, rendelkezésed, csak egyet hagyd meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Sík Sándornak a fordítása ez a latin imádságnak, de van benne egy pontatlanság, és erre Szent Mártoni Mihály jezsuita atya hívta föl a figyelmünket, mert Szent Ignác nem azt mondja, hogy csak egyet hagyd meg ajándékul, szeretnem téged, hanem az amorem tuam, az igazából így fordítandó, csak egyet hagyd meg ajándékul, hogy te szeretsz engem. Mert hogyha az Isten szeret engem, ha az Isten velem van, akkor ki lehet ellenem. József Attilánál ezt hallottuk, nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni vele.
Hírpercek.